körkérdéssel kezdjünk itt a Magyar Rádió 100. születésnapján is, ugyan mi nem a Magyar Rádióban vagy annak jogutódjában beszélgetünk, hanem három másik különböző rádióból, de mind a három rádió magyar nyelven is gondolva Beregszászra sugározza műsorát, és ilyen szempontból szerintem a részesei vagyunk ennek a 100 évnek. De kezdjük kicsit személyessel, hogy kinek mit jelent személyesen a rádiózás, milyen emlékei vannak, mi az első rádiós emléke, hogyan szeretett bele a rádiózásba, ki mire emlékszik, és hát próbáljuk meg úgy, hogy aki elkezdi, aztán ha nem megy, akkor majd szólítok kollégákat. Akkor szólítok kollégákat. Birta Zoltán, Beregszász, Pulzus Rádió főszerkesztője.
Nekem mit jelent a rádiózás? Talán az életemet egyrészt, és gyermekemet is, a családomat is, sok mindent jelent számomra ez a tevékenység. Azon kezdtem el számolni nem olyan rég, hogy lassan 20 éve teszem ezt, többek között veletek is, és meghökkentő, hogy olyan fiatal lelkem van, még mindig nagyon fiatal rádiósnak érzem magamat, és már 20 éve vagyok ilyen nagyon fiatal, meghökkentő ez a dolog. Nagyon fiatalon kerültem hozzá, éppen a főiskolán tanultam, és egyben dolgoztam is, és aztán volt a Hajnalcsillag nevű keresztény együttesünk, amely a CD-t akartunk kiadni, és ennek kerestünk stúdió helyet, és Beregszászban működött egy úgynevezett Sion Rádió stúdió, amely hetente az Ungvári Magyar adásba tudott adást küldeni 15 percet önkéntesebb bevonásával, és ők kezdték el fejleszteni a stúdiókat, és hát én elkezdtem becsatlakozni, hogy hát sürgessük meg a tevékenységet, és akkor csináljuk, mert nekünk is határidős a CD kiadásunk, és milyen jó lesz, ha itt meg tudjuk majd csinálni ennek a bázisán. Emlékszem arra a napra, amikor Tarackozi Ferenc a rádió elnöke, vezetője odaállt hozzám, hogy Zoltán, ha neked ez ennyire megy ez a szervezés, meg ennyire megy ez a dolog, akkor miért nem állsz be rádiósnak, és miért nem lesz-e itt mozgató rugó, és hát sose rádióztam én, akinek rengeteg beszédhibája van, és gyorsan is beszélek, és mindenféle egyéb problémám is van ebből a tekintetből, hát mondom akkor, hát ha jön a lehetőség, és Isten ajtót nyit, akkor be kell rajta menni, és ott indult el ez a dolog, hogy én furcsán, hirtelen arra kaptam magamat, hogy már szerkesztek, és a Miskolci Európa Rádióban vagyok 2 hete már, és tanulom a szerkesztés, olvasás és felkonfírásnak a művészetét. Úgyhogy hihetetlen élmény volt ez a gyors dolog. Én egyébként közgazdászatot tanultam, és bár nagyon jó, hogy van ez, mert ettől pontok ez azért sok mindent jobban látok a rádió gazdasági oldalat tekintetében, de a lényeg az, hogy én nem se bölcsész nem voltam, sem szavaló versenyeken nem nyertem helyezést, de mégis az lett az életem, és ezt lassan 20 éve csináljuk, és Isten kegyelméből elmondhatom, hogy valamilyen okból ezt rám bízta, nem tudom miért bízta ezt rám, 100-szor és 1000-szer alkalmasabb emberekre is bízhatta volna, de okkal tette, és ezt elfogadom, ezt a feladatot, megbízást.
Kolozsvár Agnus Rádió főszerkesztője Janicskó Mihály Noémi. Te hogyan kapcsolódtál a rádiózáshoz? Van-e valami gyerekkori emléked első rádiózásról, aztán hogy lettél főszerkesztő így röviden 2 percben?
Igen, hát így foglaljam össze az életemet röviden, így 2 percben megpróbálom. Nekem az első gyerekkori rádiós élményem az, amikor nagyszüleim rádiót hallgatnak, és akkor ilyen jó ebédhez szól a nóta, nagyjából délben, amikor hazaértem az oviból, az iskolából, akkor ment a rádió is, és akkor így nagyjából ez volt a fő rádiós élmény. Emellett még apukám volt az, aki ilyen nagy rádiós, és akkor reggelente bekapcsolta a rádiót, így amíg készülődött, de akkor már nagyobb bacska voltam. Illetve hát én újságírást tanultam, illetve valláspedagógiát is. Úgyhogy nekem picit így több közöm volt már az újságíráshoz, meg a rádiózáshoz az egyetemi évek alatt. És bár mindig is úgy gondoltam, hogy nem alkalmas a hangom a rádiózásra, úgyhogy vicces, hogy most már is sok éve itt ülök a mikrofon előtt. Azért mégis első év után, azt hiszem, és másodév után is szakmai gyakorlatra rádióhoz mentem. Volt lehetőségem a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádiónál kicsit így betekinteni a munkába, és az egyik szerkesztő az élő kihelyezett adásokat is készített, és oda is magával vitt. Úgyhogy az is nagy élmény volt, amikor egyszer-kétszer így élő műsorban egy-egy rövid kérdéskét feltehettem. Nyilván 15-ször elgyakoroltam magamban azt az egy kérdést, ami nyilván nem volt spontán, hanem megvolt az adott pillanat, amikor feltehettem azt az egy mondatot, de hogy nagy élmény volt. Utána miután befejeztem az egyetemet, illetve az egyetemi évek alatt keresztény sajtóban dolgoztam, írott sajtóban, és akkor jött egy lehetőség, hogy az Agnus Rádió munkatársakat keresett, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó lesz párhuzamosan 2 egyetemi szakot vinni, egy 8 órás munkát, plusz még egy rádiós munkát, de aztán kiderült, hogy ez így mégiscsak kicsit sok lesz, főleg 3. éven, és akkor visszamondtam a rádiós munkát, mert pedig azok között voltam, akit felvettek volna, de nem sok idő telt el, mert hogy így csődbe ment sajnos az újság, és akkor mégiscsak visszakérezkedtem a rádióhoz eleinte önkéntesként, így pár hónapot önkénteskedtem, és utána ajánlottak munkát, és nem sokra rá, 2 évvel később munkahelyet változtatott az akkori főszerkesztő Kis Gábor, és akkor engem kértek fel erre a feladatra, bár nagyon-nagyon zöldfülű voltam, és még azt hiszem, hogy a mai napig kell tanulni, nem lehet sohasem eléggé felkészülni. Szóval, hogy sohasem lehet eléggé napra késznek lenni, ez egy folyamatos munkát igényel, hogy mindig rajta tartjuk a kezünket a vérkeringésen, az egyháznak a vérkeringésen, a világnak a vérkeringésén, hogy arra tudjunk reagálni, és ahhoz megfelelő üzeneteket megfogalmazni, illetve műsorokat készíteni.
Oké, köszönöm, és akkor Kojsza Péter, Európa Rádió főszerkesztő, te hogyan kötődsz a rádiózáshoz? Van-e valamilyen erős gyerekkori emléked, és mit jelent neked ma a rádiózás? Hogy lettél főszerkesztő? Te is kapsz 2 percet a műsorból.
Igen, gyerekkori élményem az nekem is van meghatározó, a Jó Ebédhez szól a nóta szintén jelen volt, de ami igazán így belém égett, az az, hogy nekem nagypapám nagyon szorgos és dolgos ember volt, és nagyon szeretett a kerti házunkban, ott a garázsban is kint a kertben dolgozni, és hát mindig vitt magával, mindig segítettem neki, és hallgatta ezt a régi szokorrádiót, talán így nevezték, és már akkor nagyon érdekelt és nagyon lenyűgözött az, hogy hogyan juthat el egy emberi hang egy távoli stúdióból oda a mi kis kertünkbe, a kis készüléken keresztül, de erre akkor így valódi ilyen technikai választ igazából senki nem tudott adni. Úgyhogy ez volt egyébként az a kíváncsiság, ami így elindította bennem, hogy vajon hogyan lehetnek azok a markáns hangok, amik megszólaltak akkor a mindenféle közszolgálati rádiókban, Bartók rádióban, Kossuth rádióban, hogyan szólalhatnak meg ezek az emberek a mi kertünkben. Aztán valahogy ez így ott motoszkált bennem, és gimnazistaként elkezdett komolyabban érdeklődni az újságírás, és így véletlen folytán, amit ma már egyértelműen gondviselésnek neveznék, nem pedig véletlennek, úgy hozta, hogy bekopogtattam a Magyar Rádió Miskolci stúdiójába. És amikor beléptem, emlékszem, hogy abban a pillanatban így megfogott az a hangulat, így beleszippantottam abba a rádiós levegőbe, amit kicsit olyan, mint a szerelem, hogy így nagyon nehéz így körbeírni, hogy valójában mit is jelent pontosan, de hogy éreztem, hogy az a hangulat, az a közeg, az, ami ott volt, az így egyszerűen így belém mart, és hogy éreztem, hogy nekem ezzel még dolgom lesz. És hát annyira megtetszett ott akkor abban a pillanatban, hogy az egyik szerkesztőt megkértem, hogy hagy olvassak már itt fel valami kis rövid hírt. Emlékszem, azt mondta, hogy oké, hát van érzékem hozzá, de hogy nagyon sokat kell még tanulni. És akkor mondtam, hogy hát én erre nyitott vagyok, nagyon szívesen tanulnék. Erre ő azt mondta, hogy hát nekik erre ott és akkor nem volt kapacitásuk, de tud valakit, akit nagyon szívesen felhív a kedvemért, és akkor hát ha lehet valamilyen rádiós tapasztalatom. És így kerültem egyébként akkor a református fenntartásba kerülő Európa Rádió akkori műsorainak a szerkesztőségébe, ahol befogadtak, és megtanultam az alapokat. Ez volt a második nagyon meghatározó élményem. És a harmadik meghatározó élmény, amikor viszont végleg eldöntöttem, hogy tényleg ezzel szeretnék foglalkozni. Ez pedig az volt, amikor Velszben önkéntesként dolgoztam, hátrányos helyzetű fiatalok között, és hát jött egy olyan lehetőség, ami szerintem nagyon kevés embernek adatik meg az életében innen Magyarországról, hogy a BBC egy közösségi rádióprojektet indított, amit ők akkor úgy valósítottak meg, hogy minden ilyen hátrányos helyzetű településre kiköltöztek egy hónapra, kivitték a stúdiót, a technikát, és onnan helyből toboroztak embereket a műsorkészítésbe önkéntesen. És hát én jelentkeztem erre, és hát amikor megtudták, hogy én Magyarországról jövök, akkor az első gondolat az volt, hogy milyen sokan élnek egyébként magyarok Velszben. A másik pedig, hogy hát viszonylag jól beszéltem angolul, és lehetőséget kaptam arra, hogy egy társ műsorvezetővel én is ott lehessek, amikor megszólal ennek a rádiónak az adása. És hát ez egy óriási nagy dolog volt, nagyon sokat tanultam, tényleg a szakmának az előjáróitól, a közszolgálati műsorgyártásról, a minőségi újságírás alapjairól, akkor is ott dőlt el bennem, hogy ezzel szeretnék végleg foglalkozni, mert azok az értékek, amik akkor ott megjelentek a műsorkészítésben, azok nekem mind a mai napig nagyon fontosak, és meghatározzák a munkámat.
Szakmai vagy tartalmi értelemben?
Minden értelemben. Tehát szakmai értelemben és emberi értelemben is. Szakmailag azért, mert ott tanultam nagyon sokat arról, hogy mit jelent az objektív újságírás, mit jelent elfogulatlannak lenni, mit jelent részrehajlásmentesen készíteni a műsorunkat, hogyan lehet jól kiegyensúlyozni a tartalmakat, hogyan szólítunk meg embereket, hogyan próbálunk meg elérni a rádió hullámhosszán keresztül, úgyhogy próbáljuk a kereskedelmi eszközöket minél inkább háttérbe szorítani.
Akkor forduljunk rá az egyéni dolgokról, az ilyen nagy globális megfejtésekig. 2025-ben szerintetek miért rádiózunk? Még miért vannak azok a rádióink, és persze erre mondhatjátok, hogy ez a fenntartót kérdezem, hogy miért működteti a rádiótokat, de úgy önmagában a rádiónak, mint eszköznek, mint műfajnak, mint platformnak mi a jelentősége 2025-ben, hogy fönnmaradt még 100 év után, és mondjuk azon a helyen, ahol ti vagytok, esetleg ha kitértek, hogy ott miért fontos Beregszászon, miért fontos Kolozsváron, miért fontos Miskolcon és Észak-Magyarországon. És akkor maradjunk ebben a sorrendben, hogy mentünk, Birta Zoltán Beregszászról, mit gondol erről?
Hogy Kárpátalján 2025-ben miről, miért rádiózunk, azt arra van egy érzésem, vagy van egy gondolatom, amely lehet, hogy előtt mondjuk egy magyarországi rádióban ülnék, és vagy lehet, még az a kolozsvári rádióban ülnék, és ott tenném ugyanezt, szerintem előtt ettől a választól. Azért, mert ilyen specifikus helyzetben vagyunk. Mondjuk 4 évvel ezelőtt is másért rádióztunk, nem sokkal másért, de most akkor az egy ilyen általunk felvállalt önkéntes szerep volt, hogy kárpátaljai magyarként kárpátaljai magyar értékeket szeretnénk közvetíteni a világnak. Ma, amikor már lassan 4 éve háborúban élünk, és a hétköznapjaink az sok mostani hallgató számára elképzelhetetlen, vagy egy jó filmnek, vagy egy rossz filmnek gondolnám, akkor teljesen más az, amely miatt mi mikrofon elé ülünk nap, mint nap, vagy éppen megpróbáljuk megközelíteni a szerkesztőségünket minden nap. És ebben a mondatban is igazán sok mély tartalom van. Hát valami olyan célért vagyunk bent itt a Pulzus FM éterén keresztül, hogy nyugtatólag, erőt adó célzattal, bátorítólag, biztatólag, tartva a reményt magunkban, a közegünkben, a munkatársainkban, azokban, akik hallgatják itt, akik hallgatják a határ másik oldalán, akik hallgatják sok ezer kilométeren arrébb, egyedül, munkásszállón, mert egyik nap arra keltek, hogy el kell este hagyni a szeretett családjukat, otthonukat, és teljesen más életük van, lassan már 4 éve. De ugyanúgy szólunk azoknak, akik lassan már 3 vagy 4 éve be vannak zárva a saját kastélyukba, saját börtönükbe, mert nem tudnak kimenni abból. Valaki a 4. van bezárva, valaki a kertesházában van bezárva, valaki egy kis lyukba van bezárva. Annak is szólunk. A feladatunk az, hogy csináljuk, az egy másodlagos kérdés, de amit érzünk, és úgy a közeg sokszor megerősít ebben, hogy szólaljunk bele vidáman a mikrofonba, és bármilyen zord, vihar van odakint, szószoros értelmében és teljesen más megközelítéseikben is. Bárhányszor van vihar odakint, mi mindig szólaljunk meg, hitessük el a világgal, hogy gyerekek, a kárpátaljai magyarság az mindent elbír. Még akkor is, hogyha sokszor ezt mi magunk is nehezen hiszük el. De mi minden reggel megpróbáljuk ezt az életérzést felvenni, és továbbadni hittel, reménnyel. Vas Albert verse, aki homokszentségből épített várat, az jut eszembe, hogy ha néha bejön az ellenség a kerítésen, és összerúgja, és összedzölj, akkor is másnap neki hozzákezdünk, és hiszük azt, hogy jól tesszük, és hiszük azt, hogy értelemmel tesszük ezt a dolgot. Hogy miért kell Kárpátalján 2025-ben rádiózni? Szerintünk ezért. És a Covid-ban mondták azt, hogy mindegy, hogy mit mondtok, csak vidáman mondjátok, mert ez meghatározza az embereknek a hangulatát. Azt hittük rossz időnek. Az akkori jó időkben ezt a szót megtanultuk, ezt a feladatot megtanultuk, és megpróbáljuk ezt a Istentől bennünk lévő reményt azt továbbadni. Néha jó szóval, néha egy-egy frappáns gondolattal, vagy megerősítő dologgal. Azt mondani a világba, hogy gyerekek, nagyon pocsék idő van kint, odakint, de a felhők fölött mindig süt a nap, és ezt ne felejtsétek el, akkor is ez már 4 éve tart így. Na szerintem ezért kell nekünk rádióznunk. Itt Kárpátalján.
Nem akartalak kihagyni ebből a beszélgetésből, mert szerintem ma egészen mást jelent az a rádió, amit te vezetsz, mint bármelyik másik rádió itt a környezetünkben, ahol magyarul beszélünk, mert mások hallgatják, más élethelyzetben lévő emberek. És akkor menjünk tovább, Noémi, Agnus Rádió Kolozsváron mit jelent meg a környékében, mit jelent szerinted, és miért rádiózunk még 2025-ben szerinted?
Annyit kijavítanék még, hogy Agnus Rádió, mivel ez latin, ez nagyon sokan mondják Agnusnak, de ez Agnus Zoli után azért nehéz megszólalni. Az ő helyzetüket semmiképpen nem lehet a miénkkel hasonlítani, mi egészen más nehézségekbe ütközünk, egészen más élethelyzetben vagyunk. Itt Kolozsváron 3 olyan rádió is van, amelyik magyarul szól. Itt van a Kolozsvári Rádió, amelyik 24 órás magyar adást biztosít már jó néhány éve. Van egy kereskedelmi rádió is. Mi pedig az Agnus Rádió 8 órában sugárzunk, 2 másik szintén keresztény rádióval osztjuk meg a frekvenciát, úgyhogy ez külön kihívás, ugyan online 24 órában sugárzunk adást, de nyilván ez nem jelent 24 órás adásvezetést. Én azt hiszem, hogy a közszolgálati rádió egy egészen más részt tud megfogni, egészen más témákat tud körbejárni, vagy másképp járja körbe a témákat. A kereskedelmi rádiózás az megint egy egészen más sziget, és én azt hiszem, hogy pont ez a lelki tartalmakat is magában foglaló, egy másfajta löketet, egy másfajta indítást tud biztosítani a napnak, hogyha mondjuk egy keresztény rádiót, ez esetben mondjuk az Agnus rádiót hallgatják, hajnali 3-tól reggel 8-ig van műsoridőnk, illetve délben 12-től 15 óráig. És én pont azt hiszem, hogy ebben a zajos világban, noha mi is nyilván szöveggel, tartalommal, zenével érkezünk, mert hogy csendet mi sem sugározhatunk, de hogy mégiscsak egyfajta csendesebb, egyfajta elgondolkodtatóbb tartalmat szeretnénk hallgatóinknak nyújtani, és nem olyan rég volt egy meghívottunk, aki mondta, hogy időnként hallgatja a rádiót, és ez azért érdekes, mert hogy azért a fiatalok egyre kevésbé rádióznak, én legalábbis ezt látom, egyre kevesebb rádiót hallgatnak, sokkal szívesebben gyártanak ők maguk tartalmat, mint amennyit mondjuk fogyasztanak, vagy másfajta tartalmat fogyasztanak, mint mondjuk egy ilyen jellegű rádió. És mondta, hogy ő azt szereti itt, hogy van idő a beszélgetésekre, tehát hogy nincsenek mondjuk így zenével félbeszakítva, nem zenére beszélgetünk, azok az anyagok, hogyha szerkesztett változat, akkor az úgymond becsülettel megvan vágva, tehát nincsen fölösleges tartalom, nincsen úgymond fölösleges időpocsékolás idézőjelesen, hogy ha valaki újra mond valamit, vagy ott akadozik, akkor ő neki ezt most így nem kell végighallgatni, mert hogy ezt a munkát elvégzi a szerkesztő. És hát egy olyan lelki hátteret nyújtani így ezáltal is, távolról is becsempészve az otthonokba, meg egyfajta lelki békét. Azt hiszem, ez az, amit mi még nyújtani tudunk a többi mellett, és hát nyilván ez az a hely, ahol az egyház történéseiről hallhatnak, illetve olyan lelki embereket igyekszünk megszólítani, akik lehet, hogy egyébként nem kerülnének be a hírekbe, vagy a rádiókba.
Kojsza Péter, Európa Rádió főszerkesztőjéhez fordulok. Szerinted miért rádiózunk 2025-ben? Milyenek a jelentősége?
Sok gondolat fogalmazódott meg bennem így a határon túli testvér kollégáknak a szavait hallgatva. Hogy közelítsem meg ezt egy kicsit a kommunikáció oldaláról, mert hogy mégiscsak 100 éve, hogy ez a technikai vívmány, ez a technikai csoda itt van az életünkben. Az egyik dolog, ami eszembe jutott, hogy a rádió az voltaképpen ma is az egyik leggyorsabb és legközvetlenebb médium. Még akkor is, hogyha a telefonunkat ott hordjuk a zsebünkben, velünk van gyakorlatilag mindenhol, de nem mindig és minden esetben tudunk rápillantani. A rádió az viszont ott van velünk az autóban, ott van a konyhában, ott van a műhelyben, olyan helyzetekben, amikor nem tudunk képernyőt nézni, mert éppen egészen más csinálunk. Szóval a rádió az azért is csodálatos, mert hogy egyszerre tud személyes lenni, meg egyszerre tud közösségi lenni. Egy hangot hallgatok, de közben tudom, hogy azt, amit hallgatok, hogy mindeközben több ezren mások is hallgatják, és ez ad egy nagyon meghatározó közösségi élményt az embernek, de közben személyes üzeneteket is ki tudunk mindebből ragadni. Szerintem azért rádiózunk még mindig, mert az embereknek igenis szükségük van a hiteles hangokra, a kapaszkodókra, az olyan tartalmakra, amik nem csak informálnak, hanem inspirálnak, és egy kicsit átformálnak is. Noémi, illetve Zoli is utaltak rá, hogy szerintem ez az a többlet, amit egy keresztény református rádió tud adni a hallgatóknak. Egyébként rendkívül információéhesek vagyunk. Itt van egy ellentmondás, mert nagyon gyorsan, nagyon sok mindent akarunk megtudni a világból, de közben meg nagyon felszínesen, nagyon egyszerűen tájékozódunk, próbálunk mindent egyszerűsíteni. És a rádió ezt nagyon jól ki tudja szerintem egyensúlyozni, mert amikor egy hangot hallunk, vagy hallgatunk, akkor arra oda kell figyelni. Nem tudok rá nem figyelni. És hogyha figyelünk, akkor az információk sokkal jobban rögzülnek, és a mondatok azok valóban meg tudnak mozdulni az emberben. És még egy utolsó dolog, hogy utaltam rá, hogy a rádió az mekkora technikai vívmány, és mekkora technikai csoda. Én mindig azt mondom a diákjaimnak, amikor médiát tanítok nekik, hogy a televízió megmutat, a rádió pedig láttat. Ez az alapvető különbség a két csatorna között. A rádiót hallgatni az olyan, mintha mesét hallgatnék, hogy életre hívja a képzeletünket. Egy jó rádiós riport az emlékekből dolgozik, hangulatokat, sőt, akár illatokat is képes előhívni, és ez egy fantasztikus dolog, hogy képes a rádió mindezt a saját élményeinkből megtenni. És azt, hogy ezt a technikai eszközt, ezt a vívmányt az Isten ügyének a szolgálatába tudjuk állítani, ez egy óriási megtiszteltetés, de közben egy hatalmas felelősség, és hát még nagyobb kihívás is.
Körkérdésben nem teszem föl, de van-e valaki, aki ahhoz hozzátenne még valamit, hogy miért fontos, hogy az a rádió, amiben dolgoztok, az református?
Én nekem kapcsán van egy gondolatom, hogyha megengeditek röviden, hogy Kárpátalján keresztény értékek mentén rádiózni szerintem sokkal kevesebb kihívás, mint mondjuk egy nagyvárosban, mondjuk tőlünk nyugatabbra, akár Magyarországon, vagy akár nem tudom, Kolozsváron milyen a konzerválás hatása még a jelenben, de hogy itt Kárpátalján ez a mi hallgatóink jelentős százaléka a vallási közegből származik, vagy járt templomba, vagy a szülei jártak templomba, hogy nekünk egy keresztény közeg az, amely úgy nagyjából jelen van, és ma nekünk bizonyságot tenni mikrofonban szerintem kisebb kihívás, mint mondjuk akár az Európa Rádióban, ahol itt a közeg feltehetőleg már nem feltétlen ennyire keresztény szellemiségben átítatott.
Nagyon gyorsan rácsatlakoznék Zolira.
Kojsza Péter, Európa Rádió, hallgatunk.
Igen, és amit Zoli mondott, az nagyon alapvetően meg is határozza azt, ahogyan rádiózunk, hogy milyen célokat tűzünk ki. Nekem gyorsan két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem akarok ennyire régre visszamenni, de hogy már Jézus is kiválóan használta az adott kornak a kommunikációs lehetőségeit. Nemrég hallottam egy református lelkésztől, és nagyon megtetszett ez a gondolat, hogy nem véletlenül választotta sokszor a vízpartot, amikor a tömegekhez szólt, mert hogy tudta, hogy a víz az nem csak vezeti, hanem fel is erősíti a hangot, és így az üzenet nagyon könnyen, egyszerűen és hangosan el tud jutni az emberekhez. És én azt gondolom, visszatérve az előző kérdésre, hogy amikor a református egyház azon gondolkodott, hogy milyen kommunikációs csatornát keresett, akkor úgy döntött, hogy azért vásárol egy református rádiót, mert ez az a felület, ami képes ezt a tiszta emberi hangot, amit Jézus is közvetített, átadni az emberek számára. A másik pedig a misszió, amire szintén utalt Zoli. Emlékszem a rádió átadására, megnyitására, és akkor elhangzott egy olyan gondolat, hogy tulajdonképpen egy láthatatlan templomot vásároltak a tulajdonosok, amiben a hangunk az biztos, de nem látjuk, hogy ki ül a padokban, nem tudjuk, hogy ki mikor be, és nem tudjuk, hogy ki mikor megy ki ebből a templomból. Éppen ezért minden megszólalásnak és minden mondatnak úgy kell megszületnie, hogy az ne elijessze, hanem megtartsa az embereket. És mi például itt az Európa Rádióban immáron 20 éve, hiszen nem csak a magyar rádiózásnak a 100., hanem a református Európa Rádió működésének a 20. évfordulóját is ünnepeljük ebben az évben.
Mit gondoltok a rádiózás jövőjéről? Beszélhettek a saját rádiótokról is, de általánosságban is kíváncsi vagyok. Önmagában a műfaj, a forma, a technika, vajon fönt lesz-e még, működik-e még 100 év múlva, vagy valamikor megszűnik a jelentősége, temették-e már a könyveket is régóta, de azt is most már sok száz éve nyomtatják és forgatjuk. Ez csak egy példa. Szóval mit gondoltok, lesz még rádió majd 2125-ben, amikor mi már nem beszélgethetünk a rádiókról? És akkor menjünk sorba, hogy eredetileg mentünk Kárpátalja, Birta Zoltán.
Az bizonyos, hogy mondjuk megnézzük ezt a 20 évet, amióta a saját korunkban rádiózhatunk, hogy hozzávetőlegesen, akkor óriási fejlődésen ment keresztül, és én mindig féltem attól, hogy élőadásban beköszönjek, úgyhogy köszöntjük a nézőket. És ma már eltelt 4 év, ahol minden nap így köszöntjük a rádió hallgatókat és nézőket, mert ma már minden élőadásunk nem csak egy rádió keresztül szó, hanem több kamerás közvetítéssel megy. Mert hogy olyan fajta finom hangolásokon megy keresztül a rádiózás, ami szerintem egy ilyen ösztön, és régóta 100 évvel ezelőtt hozott ösztön, hogy próbálja magát finom hangon, és a kornak megfelelő módon tartalmat gyártani, formai sajátosságokat felvenni. Én azt gondolom, hogy mivel elég ügyesen tud alkalmazkodni a kialakult világ változásához, szerintem ez működni fog 130 év múlva is.
Janicskó Mihály, Noémi.
Igen, hát én is azon gondolkoztam így a beszélgetés előtt, hogy már annyi mindent temettek, és aztán végül nagyon sok minden mégiscsak fent van, például a könyvek, még mindig olvasunk könyvet. Én azt hiszem, hogy azért van az a hitelesség, hogy a rádióban, hogy csak a hangot látjuk, és nekünk is ezt tanították, hogy ez a leghitelesebb. Mert hogy a hangod az, ami a legtöbbet azért elárul rólad, főleg, hogy a mimikát, az arcot mást már nem látsz, hanem amikor csak a hang van, az olyasmit is láttad, olyasmit is el tud mondani, amit esetleg lehet, hogy nem akarnál, vagy lehet, hogy éppen akarnál, de hogy nem mondod el verbálisan. Hogy milyen formában, az egy nagyon jó kérdés. és hogy például a mesterséges intelligenciának milyen szerepe lesz majd 100 év múlva, az is nagyon érdekes, de én azért nem temetném. Egyrészt azért, mert hogy én úgy gondolom, hogy azért 100 év múlva is lesznek idézőjelesen annyira lusta emberek, hogy nem tudatosan választják ki a tartalmakat, hogy csak azt hallgassák meg, amit ők éppen most szeretnének, hanem rákapcsolnak rádió műsorra, és akkor hallgatják, hogy mi megy éppen ott. Illetve, hogy hát ez mindig tartalmazhat újdonságokat, hiszen mindig lesznek olyan témák, amiről nem hallottunk, amiről nem tudunk, amit ezáltal nem tudunk tudatosan kiválasztani, tehát hogy mindig lesz egyfajta információ éjség, az újdonságra való éjség, így gondolom én. Illetve a másik, hogy a személyesség, a személyes hang, egy jó hang, más valakinek a hangját hallani, más valakinek a szempontjait meghallgatni, az szintén nagyon érdekes lesz szerintem. És még azt is hozzátenném, hogy azért remélem, hogy 100 év múlva Mennyországban beszélgetünk róla, hogy milyen is a rádiózás.
Oké, köszönjük. Kojsza Péter, Európa Rádió főszerkesztője, szerinted 100 év múlva lesz még, aki utánunk rádiózik?
Szóba került a mesterséges intelligencia, itt hagyosszam meg gyorsan egy egészen friss tapasztalatomat. Nemrég részt vettem egy ilyen hangtechnikai továbbképzésen, ahol az egyik vezető technikus éppen Kínából jött haza. Azt mondta, hogy Kínában már mesterséges intelligencia készíti a rádióműsorokat olyan szinten, hogy nem csak hogy a központi híranyagokból válogatja össze és olvassa fel saját maga a híreket, hanem gyakorlatilag a különböző tartományoknak az akcentusait is képes utánozni. Szóval, hogy az egészen biztos, hogy az AI-nak a térhódítása az rengeteg mindent meg fog változtatni. Ugye temették a könyveket, amikor én egyetemre jártam, temették az írott sajtót, most pedig temetik a televíziót és egy picit a rádiót is. Mindig azt mondják ugye, hogy az AI az gyorsabb, pontosabb, mint az ember, nem vitatkozik, nincsenek konfliktusai. Lehet, hogy ebben vannak igazságok, de egy dolog biztosan nem lesz az AI gyártott a rádió műsorban, az pedig a lélek. Mert hogy a mesterséges intelligenciát az sok mindenre be lehet programozni, de arra nem, hogy higgyen abban, amit csinál. Nem tud lelkesedni, nem tud belső meggyőződésből megszólalni, és ami a legfontosabb, hogy nem tud szolgálatként tekinteni arra, amit végez, és szerintem ez a rádiózásnak az egyik legfontosabb része. Úgyhogy nekem az a meggyőződésem, hogy igen, lesz jövője a rádiónak. Lehet, hogy a formája megváltozik, lehet, hogy éppen digitális felületeken, podcasteken, online adásokon keresztül, de a lényeg az szerintem megmarad, és nem fog változni az, hogy emberi hang szól majd az emberekhez. Mert hogy a kulcs az szerintem ebben van, hogy amíg az emberek igénylik a tartalmakat, akarnak egymásra figyelni, amíg keresik a valódi üzeneteket, addig szerintem lesz rádió is, és bízom benne, hogy hát mi már ezt nem fogjuk együtt ünnepelni, de az utódaink itt lesznek majd. Én nagyon bízom, és nagyon hiszek ebben.
Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és egy mondatot a hallgatóknak is mondjunk, mert azt hiszem, hogy ez mindegyik rádióra igaz, hogyha ők nem lennének azok, akik most hallgatnak bennünket a konyhában, az autóban, a fészerben, akárhol, akkor nem lenne értelme ezt csinálni 2025-ben sem, úgyhogy köszönjük szépen mindannyiuknak, akik most minket hallgatnak.